Let's say prancio. Igen. Hát a broiler, a minden nagyüzemi csirke vagy pulyka, ugye az broiler állat, tehát ez azt jelenti, hogy 6 hét alatt érje el a vágósúlyát. Ez a genetikailag módosított, úgy mondom, hogy nemesített, fajta nemesített állatok, amelyek gyakorlatilag bodybuilderek, tehát izomot építenek minden darab ételből, és nagyon szenvednek ezek az állatok, általános, tehát szívbetegek, ízületi betegek, hiszen olyan gyorsan fejlődik az izomzatuk, hogy ezt a szakma sem tudja egyébként megoldani, hogy a keringési rendszer mindig lemaradásban van vele szemben. Ezért nem kapnak vért az állatok. Tehát úgy fejlődik az izomzata, hogy a vér, tehát az érpálya nem tud olyan gyorsan jönni utána az izomsejtek fejlődése után, így az izmok tápanyaghiányban. Tehát lényegében egy gyenge vérkeringéssel élő állatok, ezek szinte folyamatosan oxigénhiánnyal küzdenek, ilyen félig holdkórosan, félállomban vannak, és nincs elég vér a szervezetükben, és nagyon sok, 25% az elhullás. Most ezek az állatok, ezek genetikailag ilyenek, ebből óriási húst lehet termelni, de a szakma pontosan tudja, és ezt meg is írtam, akit érdekel, a Beteg táplálékaink című könyv, egy 600 oldalas húsipari krimi egyébként, csak 6 óra előtti olvasásra, tehát este már senki ne lapozzon be, ha lehetséges. A broiler állatoknak az egészségi állapota az nem jó, és a hús minősége sem. Például elhíresült, hogy a csirkének a mellhúsa a legjobb, ugye? Mert hogy fehér hús. De mivel fehér hús, a legfehérebb ugye a mellhúsa, nem is kap vért. Gyakorlatilag a csirkének a mellében nincs szinte véráramlás. Na most, ahol nincs véráramlás, ott hogy tudunk elképzelni jó hús minőséget, ugye? Hogyha a vér szállítja a tápanyagot. Tehát a csirkéknél a comb a legmarkánsabb, legmagasabb tápértékű része az állatnak, hiszen azon jár. A comb azon dolgozik. A combban van a legtöbb értékes B-vitamin, B12 vas. A mellehúsa az ilyen szempontból egy értéktelen, viszont fehérje van benne, de semmi más. Tehát vas, B-vitaminok nem igazán. Hát ez a véleményem a nagyüzemi csirkékről és a pulykákról. Nyilván a nem broiler típusú állatoknál más a helyzet, egy piacon, egy háztáiban, ott más a probléma, ezt is leírtam a könyvben. Sajnos Magyarország talaja elfertőződött, ez már a 2000 előtti állatorvosi szemlékben megjelent, vagyis Magyarországon ma már minden ízeltlávú és minden csiga úgynevezett élősködőket és parazitákat hordoz. Ez nem volt mindig így. Ez 1980-ban kezdődött, vagy előtte, ugye behurcoltunk egy csomó parazitát, férgeket ezekkel a húslisztekkel, ezek eltaporodtak, szalmonellák is, és elterjedtek, úgyhogy ma már minden csigában van. Vagyis a háztáiban nevelt csirke, ha fölcsíp egy csigát, már pedig előbb-utóbb ezt meg fogja tenni, vagy egy rovart, akkor befertőzi magát orsó és galantféreg petékkel. Ezek a peték, ezek lárvákká fejlődnek, kifejlődnek, vagy ugye ezek az állatok nem végső, hanem köztigazdák. Tehát nem lesz bennük hosszú, gusztustalan, úgymond féreg, a macskában lesz. Tehát ezek a tyúkok, illetve állatok, ezek ugye széklettel távozik, a macska fölveszi, és a macskákban, kutyák egy részében, macskák a végső gazdája szinte az összes orsó és galantféreg fajtának, a kóbor macskák fogják kitenyészteni, és a kóbor macskák viszont elterjesztik a környék összes baromfi udvarában. Ezáltal ez a szennyeződés elterjedt. Most ez a gond, hogy ezeket a petéket, ezeket egy háztájban föl lehet venni a kezünkre. Be lehet vinni a lakásba. És ezek asztmát, ezek máj problémákat, tüdő problémákat, ha újszülött van, vagy kisgyermek van, simán fölveszi, ott viszont karcinómákat, tumorokat okozhat. Úgyhogy ezért most már óvakodunk, óckodunk az ilyen típusú dolgoktól is, csak ez megint egy olyan dolog, hogy ezt megint nem szabad hosszú lére eresztenem, mert ugye hát ezek a témák, ezek megint ütik a húsipart, de hogyha valakit érdekel, részletesen szívesen beszélek erről is. Igen. Hát zárul a kör, mert hogy túl sok jót arról sem tudok mondani. A folyami hal viszont még mindig jobb, mint a tengeri hal. Tehát a folyami hal viszont nem jó illatú szagú, ugye? jellegzetes, mocsár jellegű a folyami hal, mindig egészségesebb, hiába a cián, szennyezés, meg egyebek. Tehát nem távolról, hanem közelről, tehát magyar folyami halak, azt hiszem, hogy még tápanyagban gazdagabbak sokkal, mint a ki tudja milyen öbölből horgászott, úgynevezett tiszta helyről származó tengeri hal. Úgyhogy ha valaki halat fogyaszt, akkor azt hiszem, hogy még mindig a magyar folyami hal a legjobb. Csak azt ugye, azt igen, azt haza kell vinni, azt mondjuk ott föl kell dolgozni, és hát nem mindenki bírja a szagát. Az a baj a hallal, hogy a halhúsban felhalmozottak a biogén aminok. A biogén amin allergén anyag, sütéskor, főzéskor pláne, a füstölt halkonzerv. Tehát a füstölt hal az a legerősebben rákkeltő anyag. Az még egy füstölt sertéshúsnál is rákkeltő. A halat tilos füstölni, ezt egyetemen oktatják, mert a füstölés során a halhúsban rákkeltő gyökök alakulnak ki, de a nem füstölt, például paradicsomos halkonzerv, vagy ilyesmi, az egész más. Tehát az ilyen füstölt sprotni, meg ilyen konzervekről beszélném le esetleg a hallgatókat. De a halászlével akkora bajom mondjuk nincs, vagy egy sütőben sütött, vagy infralámpa alatt sütött, tehát sült hal esetében értelemszerűen. Ugye a biblikus szemléletben ugye a pikkelyes úszószárnyakkal rendelkező halaknak van jelentősége, tehát egy angolna mondjuk nem, stb. A tintahal ugye mérgezőanyagokat tartalmazhat, a polipa, a tengergyümölcsei hepatitiszt hordozhatnak, tehát ma már tudott dolog, hogy nem véletlenül szerepel ugye Mózes könyveiben, hogy melyik a tiszta és melyik a nem tiszta állat. A nem tiszta állatok hordoznak kockázatokat, és bizony megbetegedési kockázatokat jelentős egy tintahal fogyasztás. Hát sok ember ment el külföldre egy-két hétre, és jött haza egy rejtélyes valamivel a szervezetében, amiből később súlyos ártalmak lehettek. Tehát még viccből sem, még kipróbálni sem engedik. Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy ha valaki elmegy Görögországba, Olaszországba, és akkor na, életemben először és utoljára kipróbálom, már nem azért utoljára, mert nem éli túl, hanem mert tényleg úgy gondolja az ember, hogy nem fog többet ilyet enni, mert egyszer megengedem magamnak egy tinta halat. Egy valami jellegzetes tengergyüm, egy rákot, egy valami ilyesmit, akkor ott lehet fertőződni, vagy egy sushival, nyers halal, lehet fertőződni súlyos ágensekkel. Ráadásul a halak most már fölveszik a tengerből a vízi parazitákat, elég komolyan fölveszik, az öblökben főleg, és halak hordozzák. Tehát a halakkal se vagyunk kibékülve. Megmondom őszintén, én nagyon húsos családból származom, egész gyerekkoromtól kezdve, tehát ha valakit engem nem volt könnyű meggyőzni erről az egészről. Ezt csak azért mondom el, mert nyilván aki vegetáriánusként születik és neveltetést is ilyet kap. Ott mondhatná bárki, hogy hát kérem szépen, maga könnyen beszél, hát maga szülei is ilyenek voltak, maga soha nem evett húst, nem is kívánja, de tehát én két hús között egy harmadikat ettem, ez volt a szendvicsem. Tehát nem igazán mondhatom, hogy nem szeretem a húst, vagy nem kívánnám. Egyszerűen az ember lépésről lépésre eljut odáig, hogy túl sokat tudtam. Túl sokat tud, az nem egészséges dolog, azt mondják. Semmilyen szempontból. Hát ilyen szempontból azért egészséges, hogy én már nem... Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy ezt nem tehetem már meg. Sok szempontból sem. És abba hagytam én is a húsfogyasztást, nem bántam meg. A növényekből nagyon finom dolgokat lehet csinálni. El kell tudni készíteni. Tehát egy szójaszószon grillezett cukkini, stb. Ezeknek jó ízük lehet. Nagyon jó dolgokat lehet vegetáros konyhában csinálni, ezt nyilván ti is tudjátok. Főzőkörm is előkerül. Van-e még bármi hozzáfűzni való egy kérdést? Tessék parancsolni.
Nagyon tetszett az előadása. Hát édesapám hentes volt.
Igen.
És valami úr, Koszponyinál tanult. Koszponyi, ez neves volt Miskolcon. Főhelyeken volt a húsboltja. Ég és föld a különbség, ugye a mostani húsipar között, meg az akkori között. Úgyhogy például apám mondta, hogy olyan párizsit vagy vizslit szeretnék enni, amit kézzel, a prádot kézzel dolgoznak ki,
ugyan,
mint a krampácsoló vasutasok, ugye a zinasokat, meg segédek is benne voltak, vagy a segéd vezényelte, és az egy fogalom volt, és tényleg ez a kutter, amit apám mondott, hogy mindent össze lehet várni, a csontot azt nem gondoltam.
Speciális csontkutterrel, igen.
Igen, igen. hogy azt is megint ez a hídlik, vagy ez a ez emegette még apám, ez a literátusú, ugye fel lehet gyorsítani.
Igen. Ezt igen.
A hagyományos technológiai folyamatokat, és hát annyit szeretnék még hozzáfűzni, egy csodálatos könyv készült, Somogyi, Kert Magyarország című könyvet sikerült megvenne, és azt mondom, vissza kell térni az őshonos állapokra. Leírja, hogy minden abból volt, hogy behozták a magasabb tejhozamú alpesi marhát, ugye, ami ott jó,
igen.
Vagy a tenger környéki, és ez fertőződött ez az állomány, és hát olyan csodálatos sertésekből ír, amit kerestek például a helyi szalontai vörös disznó, az nára is megélt, nem kellett neki különösebben, meg volt a makkos disznó, ugye bakonyban, vagy ahol volt, és ezek nem fertőződtek, ezek csodálatos állatok. Azt gondolom, hogy most is megvan az inbankban, mint az összes élelmiszer, meg lehet venni, most vettem tyúkot is, de hagyományos tyúkot. És parafinális az a jó, ami itt volt több ezer éve. Köszönöm szépen az
előadásnak
tartom, mert korábban felfigyeltem, és hát örülök, hogy meghallottam az előadást.
Én köszönöm a hozzászólást. A régi fajtákat, ridegtartású, ugye, magyar szürke marha, jól mondom, tehát csak ezekből nem lehet megélni. Tehát ezt legfeljebb hobbi szinten Hortobágyon lehet itt-ott látni, de gyakorlatilag ezek nagyüzemileg ugye nem lehet, ezeket nem tudnak olyan mennyiséggel produkálni hozzámot. Köszönöm szépen a hozzászólást. Tessék parancsolni.
Én azt szeretném elmondani, hogy én nagyon gyerekkoromtól nagyon komoly felfüggesztő vagyok, és még mindig elég jelentős mennyiség. Igaz, hogy egy olyan kis tejgazdasága van, és azt mondjuk, akikről veszem a piacon, mindig ugyanazt a tejet, nem tudom, hogy 14 vagy mennyi tehénység, orvos, de ettől függetlenül nem kérdeztem át, hogy milyen fajta tehenek vannak, de csak a hortenyér vonatkozik az, amit mondjuk, vagy...
Döntően. Nem. Holstein. Nem ismerem az összes nagyüzemi marha fajtát. A Holstein Fries vérségű szarvasmarhák az a sztereotíp, azzal dolgoznak, az van kifejlesztve ugye a fejőgépekhez, ugye a marhákat úgy kell fajta nemesíteni, hogy a tőgy méretük és alakjuk a fejőgépekhez idomuljon. Tehát nem lehet több fajtát igazándiból választani, hanem egy fajtát kell nemesíteni. És gyakorlatilag nem könnyű, a Holstein elég jó bevált, nagy tejre néz, nagyon nagy a tejhozama van. Tehát, hogyha nem Holstein, hanem másfajta, azért az jó, azért az nem biztos, hogy rossz. Én azt mondom, hogy ha valaki házi tejet vesz, azt is érdemes aludt tejként, joghurtként, kefirként fogyasztani. A mennyiséget azért óvatosan azt javaslom, hogy picit csökkenteni, de teljesen vasan elijesztett formában egészségesebb, ionizálja a kálciumot, a natúrtej nehezebben emésztődik, idősebb korban már ugye a laktóz, laktázenzim, stb. Inkább teljesen vasan elijesztett formában, tehát inkább probiotikus, prebiotikus formában, nagyon-nagyon úgy viszont egy úgy nevezzük Mecsnyikov-féle hatás, de egy joghurt hatás jelenik meg, ami sokkal jobb, mint egy natúrtej adása, és ezért ajánlom. Tessék, kefir? Kefir teljesen jó. Nyilván gombáról van szó, a kefir gombáról, ezért időnként váltogatnám joghurttal, de a kefir is alkalmas, hogy az aludtej nehéz ma aludtejet készíteni, jó aludtejet, de be kell oltani egy kanál kefirrel a házi tejet, és akkor abból aludtej lesz előbb-utóbb.
És még szeretnénk kérdezni, a tojásról
nem beszéltem a tojásról, nem akartam mindenről. Rossz. Igen. Nagyon sok az elhullott csiba a tojások esetében is. Nem tudom, mit mondhatnék róla. A valószínűleg a tojásokat is érinti a nagy üzemi tenyésztés, termelés, tojástermelés, ezért a tojást nyilván közhely számít, hogy házi tojás inkább, tehát nagy üzemi tojások azok nem annyira vállalhatók, de hozzá kell tennem, nagy üzemi tojások között is lehet jót venni. Egy omega, ugye mert egy omega 3, egy okos tojás, tehát egy omega 3-ban gazdag tojás, azt azért nagy üzembe lehet gyártatni, és az nem rossz. Tehát azért a nagy üzem nem mindig rossz dolog, csak akkor, hogyha nagy üzem visszaél a hatalmával és a nagyságával, és manipulálni kell. Nagy üzemben egy jól szabályozott technológiával lehet jó minőségű tojást is gyártani. A problémánk az a helyhiány. Hát, kevésbé. A tojás sárgájával, a tojás az elég jó indikátor, mert a sárgája sok mindent jelez. Ez a nagysága és a színe. A piros sárgája az nem feltétlenül, hanem karoténban gazdag lehet. Nyilván a kurkuma, illetve színanyagok etetése, belekeverése a takarmányba az manipulációs eszköz, hogy ne, mert az kiválasztódik a tojásban, de általában karoténra, a mély sárgájú tojás az karoténra utal főszabályként, azt merem mondani még mindig.
De a karotén az nem egészségtelen.
Az nem, az egy A-vitamin előanyag a karotén. Ha valakit érdekelne, hoztam magammal barna köles lisztet. Talán ismerik a barna vagy vadköles. Ez Magyarországon igazából nem is termesztik. Ausztriából hozattuk, és darált formában frissen kevertük össze szezámmag liszttel, és ebből egy ízületi formulát hoztunk létre. Ez, ha valakit érdekel, naponta 3x1 tejáskanálnyi barna köles, elképesztő a metakovasav tartalma. A metakovasav porcépítő glükózaminokkal, tehát kagylóhéj és a többi együtt, glükózamin, ugye ez a béres porcerű, akit esetleg ismeri, a Proenzi 3 készítmény, glükózaminokkal együtt fogyasztva a vadkölest, de önmagában is 6-12 hónapon belül elég jó porcépülési hatékonyság érhető el. Most ennek a hír nagyon terjed, ha valaki rákeres az interneten, de a mi honlapunkon is majd igyekszem, hogy fönt legyen, ez a tudomány-és-életmód.hu, fönt lesz erről anyag, tehát ez 650 forintba kerül 4 kg ízületi formula, és ezt belekeverjük mondjuk műzlibe, kávéba, tejbe, stb., és így fogyasztjuk el. Metakovasav. A sima kölesben is van kovasav, a vadköles ennek sokszorosa, ez adja ennek az értékét, tehát ez nem egy gabonaféle, hanem ez egy, mondhatnám, egy tápanyag kiegészítő hatású élelmiszer. Hoztam CD-ket az immunrendszerről, a rákbetegségekről, az emésztésről, a depresszióról. Ezek általában 22-23 részes CD-k, tehát 40 órányi anyag van egy MP3 CD-n, 600 forintért tudom most adni. Mindent így szívesen adok most kedvezménnyel, mert ritkán járok itt, akit érdekel. Akár MP3 hanganyag, akár a kinti maglisztek, pástajutomok, tejporok, akár a vadköles liszt. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek, és aktívan figyeltek, láttam, végighallgatták, és nagyon köszönöm az aktív hozzászólásokat is. Igyekszem még eljutni, és úgy tudom, hogy jövök is a program kiírás szerint Miskolcra, és fogok még beszélni egyéb érdekes témákról is. Addig is figyeljenek egészségükre, és legyenek jó egészségben, óvatosan az ételekkel és az élelmiszeriparral. Viszontlátásra!